Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom az üzenetet számotokra, Isten üzenetét, az jó hírt, az evangéliumot írva található a református kalauz szerint a mai napra, az újbori hálaadás ünnepére javasolt ige szakaszból, ez pedig a Mózes első könyvének 8. részéből olvasom, a 15. verstől, majd pedig a 9. részből a 20-tól a 25-ig terjedő verseket olvasom. Ekkor így szólt Isten Noéhoz, jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal, fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot és minden földi csúszómászot hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. És a 9. fejezet 20. versétől olvasom. Noé a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett, egyszer bort ívott, megrészegedett és mesztelenre vetkőzött a sátrában. Hám Kánoán ősatja meglátta apja szemérmét és elmondta a kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kihozanodott, és megtudta, hogy mit tett a kisebbik fia, ezt mondta, átkozott Kánoán szolgája legyen testvérei között. Eddig a felolvasott ige szakasz, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, újbori hálaadásra összegyűlt gyülekezet. A 20-as éveim elején jártam, amikor sportolás közben elszakítottam a jobb térdemben található keresztszalagot, és miután sikeresen megműtötték a térdemet, megkérdeztem a sebészorvost, hogy ugye ugyanolyan jó lesz a térdem, mint a műtét előtt volt, abban a reményben, hogy majd még sportolhatok. Erre azt válaszolta, igen, ugyanúgy el lehet majd szakítani. Ami mellesleg meg is történt. Amikor az emberiség nagy újrakezdéséről olvasunk a felolvasott őstörténetben, Noé és az özönvíznek az elbeszélésében, azzal a kérdéssel szembesülünk, hogy vajon a tiszta lap, amit az emberiség kapott, nem arra való-e csupán, hogy legalább egy rövid ideig reménykedjünk, hogy jobb lesz, mielőtt megint minden összekuszálódik és elromlik. Hogy Isten és az ember kapcsolata, amelyet szövetség erősít meg, újra elszakadjon, mint a keresztszalag. A történet folytatása az valóban erről szól, hogy minden kezdődik előről, és nyilván ez egy meghatározó történelmi tapasztalata volt Izraelnek is, aki ezt a történetet leírta és megfogalmazta. És úgy tűnik az emberiség története is valóban erről szól, rövid ideig reménykedés, aztán minden megint összekuszálódik és elromlik. Pedig az özönvíz története egy nagyon erőteljes, gyökeresen igazán igazi újrakezdésről szól. Először is mélyreható a diagnózis. A megromlott emberi világ fölött teljes ítéletről szól, amit persze Isten nem részvét nélkül végez el. Így olvassuk még az előző versben, előző részben, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. Majd gyakorlatilag utána újra teremtésről beszélhetünk, ha nem is az újjáteremtésről, mert az minőségileg több, de újra teremtésről beszélhetünk az özönvíz történetében, hiszen újra mélységes víz borította el a földet, mint a teremtés történetének a kezdetén, ugye a köznyelven is használható tohuva bohu, az ős káosz, és az Isten lelke, amit szélnek is fordíthatunk, most is ő kezdte el az életnek a lehetőségét megnyitni, leapasztani a vizeket és megnyitni az utat az életnek. A vízben ott nyüzsögnek a halak, majd fontos szerephez jutnak a madarak, a holló és a galamb. Végül szép rendben maguk fajtájuk, családjuk szerint megjelennek a szárazföldi állatok, ahogy kiszállnak a bárkából az emberrel együtt. Az újra teremtés koronája pedig akárcsak a teremtés történetében az egész műnek a megszentelése, a hálaadás, amit most az emberek képviseletében Noé végez el, bemutatva egy áldozatot, mint egy pap. De a feszítő kérdés az ott van, hogy mitől lesz új az újrakezdés, hiszen még az újrakezdés után is azt mondja Isten, bár az ember szíve gyermekségétől fogva, vagy ifjúságától fogva gonosz. És nyilván ez a nagy kérdése minden időben az embernek, ahogyan Izrael kérdése is volt ez, amikor hitvallásként is az Isten szent lelkének az inspirációja alatt megfogalmazta ezt a történetet. De kérdezhetjük mi is ezt. Néhány éve kijött egy film, a Noé történetét dolgozza föl, egy kicsit értelmezi, de teljesen a Bibliából indul ki, egyes helyeken azonban kikerekíti, bizonyos dolgokat tovább gondol benne, és persze beleviszi a mai embernek a kérdéseit. A film szerzője szerint Noé, akik végig Isten akaratát és tervét tartja szem előtt, úgy fogja fel a küldetését, hogy át kell vinnie az életet az új világba. Ez az ő és családjának a küldetése, ugyanakkor meg van győződve arról, hogy ezzel az embernek lejárt a küldetése. Látja lelki szemei előtt, hogy a föld füvet hajt, virágzik, gyümölcsöt hoz, de már nem az embernek az örömére, csak az állatok sokszínű világa számára, mert az ember már nem lehet része a megújult földnek, mert úgyis csak elrontaná. Aztán kiderül a filmben, hogy az egyik menye terhes. És abban reménykedik, hogy fiúval terhes, hogy aztán ő maga már ne szülhessen újabb gyermekeket. Ehhez képest még a bárkán vannak, amikor megszületnek az ikerlányok. És Noé lassanként megérti, nem könnyen, hogy Isten nem az ember nélkül képzeli el a folytatást, és képes lesz igent mondani nem csak a megújított teremtésre, hanem a saját életére is. És nagyon eleven ez a kérdés az egyre jobban tudatosodó környezeti válság idején is, hogy van-e jövő az emberrel együtt. Azt gondolom, a film nagyon helyesen föltesz egy kérdést, egy nagy miértet. Sok-sok hangos miért lehet az életünkben, de a leghangosabbat teszi föl. Hogy miért tervez még velünk az Isten? Miért éltük túl? Ugye akik valami nagy drámán, tragédián túl vannak, akkor mindig ez a kérdésük, miért értem túl? A második világháború után egy egész nemzedék azt kérdezte, miért pont mi? Miért pont mi értük túl? És vajon mi az Istennek a terve velünk? És egy nagy lelki megújulás, egy ébredés támadt ebből a hangos miértből. Sok más hangos miért is volt ott, miért a sok szenvedés, miért az értelmetlen pusztítás, de ez volt a leghangosabb miért. Miért éltük túl? És ez a nagy miért visszhangzik a reformációban is. Miért szereti az Istent az ember annak ellenére, hogy bár ifjúságától fogva minden gondolata gonosz. És persze ebben a történetben is nagyon sok a miért még. Miért kell az embereknek olyan sok tragédián és fájdalmon keresztül eljutni, addig, míg végre az igaz Isten ismeret szellemében, az igaz Isten tisztelet módjára be tudnak mutatni egy hála áldozatot tiszta szívvel az Istennek. Miért lehet az, hogy az egek, a csillagok, az elemek, a fizikai világ, az élő világ minden egyes tagja teljes engedelmességében éli az életét, csak az ember talál magában kényszert az erkölcsi törvényeknek az áthágására? De a legelőteljesebb miért, mindközül, hogy miért kap még egy esélyt az ember, hogy éljen. Egy kicsit átfogalmazva adom közre egy Tóta Péter Joel nevű rabbinak a gondolatait, amelyek nagyon megragadtak. Ezt írja. Ez a kérdés motoszkál bennem már jó ideje. Egyre jobban érzékelem, hogyan suhannak el a napok, a hónapok és az évek. Hogyan veszítjük el az értékes időt, a percet, amit arra kaptuk, hogy jobbá tegyük magunkat, és magunkon keresztül ezt a világot, amiben élünk. Aztán, mint az autós, aki egy körforgalomban rekedt, és nem tud onnét kijönni, visszatérek oda, ahonnan elindultam, és újra felteszem a kérdést, miért? Miért olyan nehéz az élet? Miért van tele küzdelemmel? Miért vannak a vágyak elérhetetlen távolságra? Miért van boldogtalanság? Miért bántjuk egymást? Miért könnyebb rossznak lenni, mint jónak? Miért? Ugyanis egy nagyon méltányos életet képzelünk el magunknak, ahol minden teljesen testre szabott, mindenfajta fájdalom és szenvedés nélkül. Aztán a Biblia tanulmányozása közben ilyen gondolatai támadnak, és itt értem meg, hogy a miértjeinkre saját magunkon keresztül kapjuk meg a választ. Miért ébredhettem fel ma reggel? Mit tettem annak érdekében, hogy újabb napot érdemeljek ezen a világon? Amikor felülök és elkezdem mozgatni a kezem, és azt kérdezem, miért kaptam egy testet, amely ennyire szabadon mozoghat? Mikor beszívom a levegőt, azt, hogy miért kaptam egészséges testet? Mikor körbepillantok, hogy miért kaptam szerető embereket magam köré? És amikor elmegyek a gyülekezetbe, azt kérdezem, miért kaptam kiváltságot arra, hogy a választott nép része lehessek? Ahogy a bibliai időkben, úgy az új király, úgy én is minden reggeltől estig felteszem mindenre a kérdésemet, és boldog vagyok, mert érzem azt, hogy szeretve vagyok, érzem azt a sok ezer, tízezer, százezer felbecsülhetetlen ajándékát a Teremtőnek, amit csak tőle kapok meg. Aztán újra megkérdezem, miért? Miért akarja az egész univerzum Teremtője, hogy mi kicsi emberek a világegyetem részei legyünk? És a válasz nagyon egyszerű, mert még tervez velünk, mert még így fogalmaz, hisz bennünk. Eddig az idézet. Az igazi miértről szól ez a mai nap is, a hálaadásnak a napja, itt a reformáció, a halottak napja, a nemzeti ünnepeknek a kereszteződésében. Valaki így foglalta össze a reformáció üzenetét, amely életünk leghangosabb miértjére ad választ azért, hogy miért lehet bátran és reménységgel élni ezt az életet, mindannak ellenére, ami történt, mindannak ellenére, akik vagyunk. És íme a válasz, mert elfogadom azt, hogy Isten elfogad, annak ellenére, hogy elfogadhatatlan vagyok. Elfogadom, hogy Isten elfogad, annak ellenére, hogy elfogadhatatlan vagyok. És innen van az igazi létbátorság, ahogy a filozófusok mondják. Ebből a bátor elfogadásból, ebből a szinte feloldhatatlan paradoxomból. Bátrak vagyunk elfogadni magunkat is. Bátrak vagyunk elfogadni az életünket is. Ez a hit bátorsága. Bátorság felelősen elfogadni a jövőnket. Igent mondani rá. És tudva azt, hogy ennek ára van. Tudva azt, hogy mi az ára ennek. És tudva azt, hogy ki fizette ki ezt az árat. Amikor Noé bemutatja az áldozatát Istennek, azt olvassuk, hogy jó illat szállt föl az Isten ilyen emberi hasonlattal az órába. És föltehetjük a kérdést, hogy miért volt jó illatú ez az áldozat. Azt gondolom azért, mert a megmenekülés utáni őszinte hálából fakadt föl, amiben benne volt a józan helyzetértékelés, minket meg kell menteni. És jó illatú volt, mert Isten kegyelmét, könyörülő kedvességét ünnepelte, azt helyezte a középpontba, mert a helyes hangsúllyal beszélt az Istenről, a helyes Isten tiszteletnek a megnyilvánulása volt, és ez tetszett az Istennek, mert igazán ráérzett arra, hogy ki is az Isten, és mégis fájdalmas hálaadás volt, mégis áldozatos hálaadás volt, ahogyan fájdalmas kincs maga az evangélium is. Amikor Isten megteremtette a világot, akkor nem volt szükség áldozatra. Most az újrakezdéshez szükség van. Nem sokára az úrvacsorában ezt mondjuk majd, e poháram az új szövetség az én vérem által. Az újbor azt hirdeti, hogy lehet az emberi életnek minősége, megújuló minősége, kapcsolata Istennel, békessége, megbocsátása, megvigasztalódása, öröme, reménye, reménye az örök életre. Mert Isten nem a folytonos törvényszegésünkre tekint, hanem a szövetség alapjára, Krisztus önkéntes áldozatára. Ezt a szövetséget nem tudjuk elszakítani, mint a tércalagot, mert Krisztus minket képvisel benne, ezért hisz az Isten az emberben, mert hisz az ő fiában. És abban, hogy abban mi is benne vagyunk, hogy ő és a fia között végül valami egyenlőség van. Ő teljesíti a szövetség emberi feltételeit. Nekünk pedig egy percre sem szabad elfelejteni, mi annak az ára, hogy elfogadhatatlan ember létünkre elfogadottá lettünk, és újra jövőt kaphatunk. Persze itt aztán további miérteknek van helye, és indokolt, hogy legyen is helye. Ami már nem az okot firtatja, hanem a célt. No hát akkor mi célból? Mi célból van ez az érthetetlen szeretet? Hogy bár az ember olyan, hogy ahogy a Káting mondja, hogy bár lelkiismeretem vádol, de hogy az Isten mégis igaznak mond, fiának mond, hát mit kezdjek én ezzel az öröm hírrel? Miért kaptuk ezt a megdöbbentő evangéliumot? A történet viszonylag kézenfekvő válasza, hogy kijöjjünk a bárkából, és a szabadulás hírét vigyük széllyel. A bárka az ősidőtől fogva az egyháznak a képe. Menedék a viharos időkben, a hely, ahol átéljük a megtartatást, az egymásra utaltságot, a rendet az Isten tiszteletben, az igazságosságot, hogy az Isten színe előtt ott nem lehet elbújni, ott igazság tétetik. Legfőképpen úgy, hogy az Isten igéje, mint kétélű kard, elválasztja a szívünkben az igazat és a hamisat. Nagyon szép ebben a Noé filmben, hogy miután az állatokat felterelték a bárkába, az elindulás előtt egy füstölő edénybe különböző nyugtató hatású füvekből gyógyító keveréket készített Noé és a családja. Ezt meggyújtották, és a család egyik fiatal tagja bejárta a bárkát, és lóbálta ezt a füstölőt, ahogyan a papok szokták a templomban. Erről eszünkbe juthat valóban egy pap a katedrálisban. A bárka is a maga lenyűgöző méreteivel olyan, mint egy katedrális. Vagyis az ember papi tiszte munkálni, megjeleníteni az Istennek egyrészt ezt a békességét, másrészt a jó rendjét is, munkálkodni a békességen. Ez az ember feladata, ez Noé és családjának a feladata volt. De megvan a hajlamunk arra, hogy ezért a jó érzését jöjjünk csupán a templomba, a bárkába, és ne is várjunk többet ennél. A bárkában való bentlét és jólét érdekel minket. De minden azért történik, hogy amikor az eljön az idő, ki tudjunk lépni, hogy tudjuk hirdetni az életnek a diadalát. A felolvasott szakasz is ezzel a felszólítással kezdődik, hogy menj ki! Minden Isten tisztelet a maga rendjével, üzenetével erre készít föl bennünket, hogy menj ki! És mindezt, amit magad megkaptál, amit átéltél, azt vidd ki a világba, az a te üzeneted, amit magadba hordozol. És az egész világért érzett felelősségvállalással lépjél ki. Ezért tedd fel a kérdést ma, mire indít ma engem a hálaadás? Hogy most itt hálaadásra jöltünk össze, akkor mit kezdek ezzel a hálaadással, ha kilépek innen? Hova viszem a Krisztus jó illatát a teremtett világ nagy katedrálisában, annak abban a kis szegletébe, csücskébe, ahol az én helyem van, milyen illatot viszek oda? Hogy mit kezdek azzal az örömmel, amit az evangélium, a friss újbor gerjeszt a szívembe, amikor megkóstolom és átjár engem, mit kezdek ezzel az örömmel? Hogyan és kinek adom tovább? És azért is kaptuk az evangéliumot, hogy megtanuljuk, ez egy újabb miért, megtanuljuk kezelni a gyöngeséget. Noé egyik fia nem tudja kezelni a helyzetet, hogy apja lerészegedik a bortól és mesztelenül fekszik. És azt a kérdést teszi föl a jelenet, hogy mit kezdjünk azzal, ha valakit, akár a mi apánkat a leggyengébb pillanatába látjuk meg, mesztelenül. Ha meglátjuk a mi testvérünket, mesztelenül. hám tiszteletlenül viselkedik, míg testvérei szemérmesen letakarják. Ez egyszerre az evangélium és egyszerre a törvénynek a betöltése, ez a könyörülő szeretettel összhangban, és a törvény a tiszteletnek a szellemében. Az evangéliummal élés azt jelenti, hogy nagyon is tudatában vagyunk a magunk és egymás sebezhetőségének, gyöngeségének, ezt kezeljük, de a megváltott életnek az értékével is tisztában vagyunk. Olyan üdítő olvasni majd, amikor Isten elmondja a kívánságait, rendelkezéseit az új élettel kapcsolatban, amikor megtiltja a gyilkosságot és a vérbosszút, és azt mondja, mert az Isten a maga képére teremtette az embert. Olyan üdítő ezt olvasni. És aztán azért is kapjuk, ez az utolsó miért, amiről szeretnék beszélni, hogy megbecsüljük, amit az elődeinktől, atyáinktól kaptunk. Az evangélium az egyszerre igent mondás, és persze egyszerre kritika is, mindig kritika is az evangélium, jó hír egy bálványimádó világban. Hogy mi is az igazi jó hír. De az evangélium az mindig elsősorban igent mondás a teremtett világra, annak a jóságára. Igent mondás az örökségünkre is, az apánkra is, a maga mesztelenségében. Az csak az evangéliummal a szívünkben lehet megtenni. De ugyanígy a természeti örökségre, amit örököltünk, a saját családunkra, a nemzetünkre, a kultúránkra, a hitünk örökségére. Még a legnehezebb pillanatokban is. Ma szokás a keresztény hagyomány mesztelenségére rámutatni, azt mondani, hogy ez az atyáink öröksége, és a mesztelenségén nevetni hangosan, még keresztények részéről is. Az evangéliumi hozzáállás az nem kritikátlan, de mégis az igentmondás határozza meg. A szüntelen reformáció a szüntelen kritika is, akár az atyák irányába, de persze elsősorban önkritika, de nem a lázadás lelkülete, nem az önmegvetés veszélyes lelki állapota. A kritika célja megmenteni, ami érték, és leválasztani róla, ami tönkreteszi, ami megromlott. A reformáció az igentmondás, az atyai örökség megbecsülése. Ha csak tiltakozunk és lázadunk, hám sorsára jutunk, aki elveszítette a szabadságát, és szolgai sorsra jutott. Vagyis azt mondhatjuk, azért kaptuk az evangéliumot, és a reformációban is ezt ünnepeljük, hogy szabadok maradjunk. Akár a gyűlölettől, az ítélkezéstől. És Isten azért mutatja meg a szabadítását a történelemmel, a szabadítását rajtad, hogy bátor légy szabadon élni, annak ellenére, hogy, és felelősséggel élni, és soha nem feledve, hogy valaki ma is igent mond rád, amikor a kezedbe veszed a kenyeret, és kezedbe veszed a kelyhet. Amen.